Köszönöm szépen. Kedves megfáradt hallgatóság, én is várom a saját előadásom végét, de azért nagyon köszönöm a szervezőknek, hogy helyet kaphatott itt ez az előadás, és talán egy kicsit felüdülhetünk itt ezekkel a tündérmesékkel, jönnek majd a fabulák, a sárkányok, és véleményem szerint a lehető legmodernebb 17. századi szépirodalom. Kevesebb, mint két évtizedre kiterjedő fordítói tevékenysége során Kónyi János igen érzékenyen reagált a kor markáns irodalmi divatjaira. Túlnyomó részt kurrens, kortárs szerzők Gellért, Gessner, Marmonter, Robert Dudley munkáit ültette át magyarra, míg a régebbi irodalomból a legnépszerűbb kiadványok némelyikét válogatta ki a magyar olvasók számára. Kegyességi, bölcseleti, tudományos felvilágosító művek mellett a szépirodalom számos műfaját megtaláljuk fordítói palettáján. A drámát, a regényt, a hosszabb elbeszélést, a levelet, az anekdótát és a mese több válfaját. Az ez utóbbi műfajhoz sorolható szövegeket, tehát Kónyi meséit utoljára 1927-ben Túróczi Trosztler József tárgyalta részletesen, a Mesenyomok a 18. század magyar irodalmában című nagy tanulmányában. A rendkívül alapos műfajtörténeti áttekintés keretében tárgyalt kéziratos és nyomtatott források közül csupán egyetlen nagyobb terjedelmű szövegegyüttes hiányzik. Jean-Marie Le Prince de Beaumont, Magazine des Enfants, Londonban 1556-ban megjelent tankönyvének, Derzsi János és Tordai Sámuel református lelkészek által készített magyar fordítása, Kisdedek tudománnyal teljes tárháza, megjelent Kolozsvárt 1781-ben, és az abban olvasható összesen 13 mese említése, tehát hiányzik Trosztlernél. Kónyi kapcsán Trosztler egyrészt feltárta a mindenkor nevető Demokritus szöveghagyományát, kiemelve belőle 3 mesét, melyeknek előképeit és későbbi feldolgozásait is bemutatta, másrészt elemezte a 2 másik kiadványban megjelent 3 tündérmese egyedi sajátosságait. György Lajos korábban már azonosította a tündérmesék alapjául szolgáló munkákat, Madame d'Aulnoy alkotásait, a közvetítő német szövegforrásokat azonban csak Trosztlernek sikerült felderítenie. A fordítói technikának, tehát Kónyi fordítói technikájának 2 fő vonását érzékelte meghatározónak. Az egyik, hogy Kónyi az átültetésekben racionalizálja az eredeti szövegek irracionális elemeit, idézem, elmetszi vagy egyenesen kitépi a csoda szárnyát, megbénítja, s a naptárak a ponyva anekdotáinak fokára szállítja le a csoda varázsát, idézet vége. A másik jellegzetesség Trosztler szerint, hogy szintén idézet következik, Kónyi az alsóbb rétegek felől közeledik ehhez a tündériességhez, és ezért felszínre hoz felhasználások olyan képet, fordulatot, szólást, amiket rendelkezésére adnak a népies nyelv, a népkönyvek, s amiknek segítségével közelébe férkőzhetik, teljesen hatalmába kerítheti a lefokozott irracionalizmust. Találkozhatik egymással modern tündériesség és a magyar népies mese formája. Az előadásban e 2 állítást illusztrálom, s rámutatok, hogy még az utóbbi teljes mértékben megalapozottnak tarthatjuk. Az elsőt, azaz a tündéries elemek racionalizálását én nem látom bizonyítottnak. Madame d'Aulnoy összesen 28 tündérmeséje az 1690-es években jelent meg 2 kötetben. Terjedelmük általában körülbelül 2 évnyi, szerkezetük bonyolult. Előfordul a 2 szálon futó cselekményvezetés is. Megfigyelhető bennük a francia folklór és a közös európai és keleti mesei motivumkincs felhasználása, egy-egy szövegben többféle motivum ötvözése. Az írónő célja erkölcsi tanulságok bemutatása volt, melyeket a mesék végén verses formában foglalt össze. A prózaszövegekben egyébként is mindig találhatók verses formájú, a szereplők érzelmeit szubjektíven kifejező dalbetétek. A francia meseszövegek eredetiben és fordításban utat találtak a külföldi olvasókhoz is, a legnagyobb számban Angliában és Németországban adták ki őket. Az utóbbi hetekben elvégzett kutatásaim során megvizsgáltam az eredeti francia vagy német nyelvű kiadások adatait néhány nagyobb gyűjteményben, budapesti gyűjteményben. A kutatás eredményeiből most csak néhány adatot emelek ki. Először is itt látható annak az 1816-os pesti mesegyűjteménynek néhány oldala, melyből ez idáig ezt az egyetlen példányt találtam, Madame d'Aulnoy 5, Mademoiselle de la Force, egy másik kortárs francia írónő, három meséjét tartalmazza. A 17. századi francia tündérmeséknek ez az egyedüli magyarországi kiadása, az összeállító kilétét egyelőre nem sikerült kideríteni. A nagyobb könyvtári gyűjteményekben megtalálható még néhány 18. századi angliai, francia és németországi francia nyelvű antológia. Itt láthatóak. A második Friedrich Immanuel Birling által készített német fordítás 1761 és 65 között jelent meg Nürnbergben, 9 kötetben. Ennek ma csupán egyetlen sorozata található meg Budapesten a Néprajzi Múzeum könyvtárában. Konyi Jánosnak bizonyosan ez a kiadás, a Kabinett der Feen kötetei voltak a kezében, amikor átültetéseit készítette. A harmadik kötetben szerepel a L'Oiseau Bleu, azaz a kék madár fordítása, Der Blaue Vogel címmel. Konyi kiadványának címében a kék madár nem szerepel, a műfaji utalást és a főszereplők nevét emelte be a címbe, amely úgy hangzik, várta mulatsága vagy Sármán királynak és Florina kisasszonynak tündéres és ritka történeti. Nem csupán Konyi munkái, de a 18. századi fordítások között általában véve is rendkívül figyelemre méltó, hogy a kiadványnak 1774 után 1890-ig legalább 7 újabb kiadása jelent meg. Erről most nem tudok bővebben beszélni. A Kabinett der Feen 5. kötetéből választott Konyi két további mesét, melyek csak 1792-ben láttak napvilágot, Elmefuttatásoka vagy Bellabellének és Kárpillónak tündéres történetei címmel. A mesék cselekményét ehelyütt csak röviden mutatom be. A kék madár Florina hercegnő és Sármán király szerelmének csodás története. A hercegnőt mostoha anyja egy szobába záratja, saját lányát szeretné feleségül adni a királyhoz, de ez nem sikerül, ezért egy tündér kék madárrá változtatja Sármánt. A madár megtalálja és rendszeresen látogatja a hercegnőt, tehát Florinát, de elszakítják őket egymástól, majd Florina kalandos utazás után, melynek során egy jó tündér segíti, újra megtalálja szerelmét, s végül egybekelhetnek. Bellabella, avagy a szerencsésített vitéz egy főrendű hölgyről szól, aki apja helyett férfi ruhában jelentkezik szolgálatra a királyhoz. Útja során segít egy öregasszonyként mutatkozó tündérnek, akitől ezért ajándékként egy beszélni is tudó, tanácsadó szárnyas lovat és 7 különleges képességű szolgát kap. Lovának és szolgáinak köszönhetően legyőzi az országot dúló sárkányt, és visszaszerzi a szomszéd császár általára boltkincseket. Királya özvegyhúga belé szeret, de mivel nem nyer viszonzást az áruhás Bellabellétől, csak nem eléri, hogy kivégezzék a lányt, majd a vesztőhelyen a lányt megfosztják ruháitól, így kiderül igazi kiléte, s végül a király felesége lesz. A harmadik mese a Kárpilló princeszné, két főszereplője, egy irigy bátyja által csecsemőként az erdőbe kitett herceg, és egy királyi pár csecsemőként vízbe esett és eltűnt lánya, Kárpilló. A két fiatalt egy tündér amazon segít életük során, így a fiút egy sas neveli fel, a lányt pedig egy idegen királyi pár. Más-más úton mindketten egy pásztorcsaládhoz kerülnek, akikről kiderül, hogy a lány szülei áruhás királyok, király és királynő, a fiút pedig végül nyíl alakú anyajegye által azonosítják, elnyeri a trónt irigy és gonosz bátyjától, és feleségül veszi Kárpillót. Ennél persze sokkal bonyolultabb, fondorlatosabb mindegyik mese. A francia, német és a magyar szövegek részletes összevetése alapján elmondható, hogy a német fordító Birling kimondottan szorosan követte eredetiét, s noha Konyi János fő elveként is a szöveghűséget jelölhetjük meg, A magyar átültetések lényegesen több eltérést, kihagyást, összevonást, betoldást, egyéni megoldást tartalmaznak, ezért inkább adaptációknak tekinthetők. A három különböző nyelvű változatban egyébként viszonylag kevés olyan elem fordul elő, melyek kulturális területi jellegzetességekből fakadnak. Ilyenek például a Bellebellében a tündérnek pásztorbotja van, a német és a magyar fordításban varázspálca, magyarul boszorkányvesző, a Kárpillóban szerepelnek ogrék, akik a német és a magyar változatban popánc névre hallgatnak, vagy például a tengeri sás a magyarban a békarokkával felelteti meg Kónyi, de ez szinte csak ennyi van mind a háromban, tehát kevés. Kónyi a legnagyobb mértékben a Bele-Bele szövegébe nyúlt bele. Több hosszabb betoldást illesztett a mesébe, melyek egy-egy ponton jelentősen megváltoztatják a cselekményt, illetve érzékletes részletekkel gazdagítják egy-egy esemény vagy szereplő leírását. Lássuk a szövegek némely sajátosságát, és tegyük mérlegre Trossler két fő megállapítását. Az első tehát úgy szólt, hogy Kónyi az átültetésekben racionalizálja az eredeti szövegek irracionális elemeit, elmetszi vagy egyenesen kitépi a csodaszárnyát. És most nézzük meg a handoutokat. És rögtön az első példát szeretném felolvasni a Sármán történetből, az átváltozás leírása. Azon szempillantásban elváltozott a királynak egész teste, kezei helyett tollas szárnyai, lábai vékonyak és feketék lettek. Horgas körmei nőttek, egész teste oly kicsinylőn, mint egy galamb, és égszínű finom kék tollai lettek. Szemei megkicsinyedtek, s mint a nap kerekdeden fény lettek. Mint az elefántcsont oly fehér orra lett, a fején koronához hasonló szép búbja nőtt, gyönyörűségesen énekelt, s egyszer, s mint beszél lett is. Szomorú változásán keservesen fohászkodott, és az ablakon frissen kirepüle, csak hogy Szusziónak szerencsétlenítő várától megmenekedhessen. Itt most nincs idő, de aki szeretné, összevetheti a francia és a német szöveggel. Tulajdonképpen szóról szóra követi Kónyi ennek a meghatározó jelentőségű csodának a leírását. Tehát itt én például semmi olyan elemet nem tudtam azonosítani, ami arra utalna, hogy Kónyi racionalizálni szeretné ezt a leírást. A következő példa a Bele-Bele történetből a sárkány leírása. Itt a kiemelt szövegrész az Kónyi saját betoldása, hogyha megnézzük a németben és a franciában sokkal rövidebb ez a részlet. A sárkány leírását Kónyi saját kútfőből illeszti be. Irtóztató volt ennek a fene nagy állatnak tekintete, a feje hármas koronával tarajzott, oly nagy valamint egy harmincakós hordó, melyben vérrel borult haragos szemei tűzzel szikrázni látszottak, háromszegletű éles agyarai egy ölnyire kinyúlván, szája véres tajtékot rágott, temérdek nagy lábai, az erős kötözéstől megmerevedvén hegyes körmei egy-egy résnyire kiágoztak, 12 ölnyi farka a méregtől teljes zöld és sárga szín mutatott, úgy az embernek minden szőre szála felborzadott csak látásától is. Egy nagyon érzékletes leírást kapunk a sárkányról, tehát teljesen Kónyi ötletéből. Egy további betoldás pedig itt a táblázat alatt látható. Itt azért nincs német és francia változat, mert nincs, tehát ez is teljes egészében Kónyi sajátja. A Bele-Bellében egy második, a sárkány megölése után egy másik próbatétel következik, egy nagyon összetett próbatétel, és ebben az említett 7 szolga segíti Bele-Bellét, közülük az egyiknek azt a nevet adta magyarul Kónyi, hogy gyors, mint szél. Ez meglőn, melyre gyors, mint szél, felugrik Tétova tekingetet, látja, hogy a leány már hazafelé mégyen, futóversenyre kellene mennie, erre megrugaszkodik, és egybe a fekete rózsánál termet, s onnét midőn egyet leszakasztott, csak hamar elérte volna a leányt, de ő is hátra tekintvén meglátta, azon túl elvetett egy fejveres hagymát a lány, melyre oly nagy víz áradott utána, hogyha gyors, mint cél úszni nem tudott volna, még most is benne kecmeregne, de mégis nagy nehezen kívánszorgott, és utána sietett. Itt nem is olvasom végig, de látjuk, hogy egy újabb dolgot is eldob, egy borostát, a lány, amiből egy sűrű erdő támad, ezen is nagy nehezen átverekszi magát gyors, mint cél. Ugye népmesei motívum, a varázslatos menekülés nemzetközi folklór motívuma, például Benedek Elek gyűjteményeiben, az Örök élet vízemesében fordul elő, és az eredeti bele-bele szövegben, sem a franciában, sem a németben nem találjuk. A következő példa pedig már a másik témánkhoz vezet át, de jaj, bocsánat, még előtte a kárpillóból, itt az első táblázatból csak annyit nézzünk meg, hogy mit emeltem ki a magyar szövegből. Az egyik kis hercegről, akit a bátyja ugye kitetetett, köszönöm szépen Gábor, az erdőbe, egy sas gondoskodik, és az eredeti szövegben nincs ott, de Kónyinál ott van, hogy egy tündérasszony a pártfogója, és a tündérek gondoskodása menti meg. Tehát éppen, hogy én úgy látom, hogy nem a racionalizálás, hanem az irracionalizálás erősítése volt többször Kónyi célja. Ami viszont azt illeti, ahogyan már utaltam rá, Troszler másik megfigyelése, mely szerint Kónyi az alsóbb rétegek felől közeledik a tündériességhez, ezért a népies nyelv névkönyvek fordulatai találhatók meg nála. Ez teljes mértékben így van. Itt ugyanezen az oldalon a handoutban, most nem olvasom fel, de van egy saját betoldása a Vasgyúró nevű szereplőről, aki a sok kincs alatt deri cél, mint a Sopron vármegyei hincek, midőn hátukon Bécsbe tojást hordanak, egy teljességgel magyar példát illesztett be. Amit pedig kivetítve látunk, a népnyelv és a népmese elemeinek a beillesztése is jellemző, a szereplők neveinek a magyarítása, ugye a franciában az egyik szereplő a Truton, a németben Forella névre hallgat, mert szeplős, mint a Pisztránk, tehát tulajdonképpen Pisztránk király kisasszony. A magyarban Forellaként szerepelteti Kónyi. A kárpillóban egy szereplőt, ugye púposnak fordíthatnánk, púpos herceg, princ Görbice névvel illet, és a hét szolga nevei, hát abszolút magyar népmesékbe illőek, a Vasgyúró, Gyors, Mincél, Jól lövő, Hangos fülű, egyedül a Blázius nem fordította le, ennek nem tudom az okát, hogy miért. Azután még mutatok példákat további tájnyelvi szavakra, szófordulatokra. Ugye Kónyi dunántúli származású volt, és itt a dunántúli népnyelv tájnyelvnek az elemei is megtalálhatóak a meseszövegekben. Sutog, csoporra veri, a más húrt kezdepengetni, nyulasgatyájú ember, kócipor ember, aztán jókainál, aranynál is megtalálható ez a szó, dibdáb ember, stb. Stb. Tehát látjuk, hogy valóban nagyon ízes magyar népnyelvi fordulatok gazdagítják ezeket a meseszövegeket, és ez mindenképpen egy nagy eltérés az eredeti franciához, tehát a párizsi szalonok nyelvéhez, stílusához képest. Összefoglalásul és zárásul. A tündérmesék befogadás története Magyarországon jóval később kezdődött, mint a franciákat szorosan követő angoloknál és németeknél. Később kezdődött, és jóval döcögősebben is, akár csak a regények befogadás története. A szép irodalom, irodalomelméleti reflexióiból kettőt idéznék fel, egy negatívat és egy pozitívat. Az egyik Puc Antal véleménye Nyári rózsák című kötetéből 1823-ból. Idézem, az ízetlen és csodás románokat kezedbe se vedd, mert ezek a képzelődést idomtalan, fantasztika képekkel töltik meg, és az ember lelkét a valóságtól olyan kimérai világba ragadják, amilyen a hold alatt nincsen, és olyan reményeket, várakozásokat és kívánságokat gerjesztenek benne, amelyek sohasem teljesedhetnek. Egy másik vélemény pedig Balogh Sámuel, Tudományos gyűjtemény 1824 a regényről írt egy hosszú és nagyon érdekes fejtegetést, és ebben kitér a tündérmesékre is. Azt írja, ezeknek is alapjuk a tudatlanság és a babona, mint a keleti meséknek, tehát azokhoz hasonlítja őket, de mit akadályozhatná ez, hogy mi is azokat kiékesgetni, szép tanúságokkal, sőt filozófiával is elegyíteni, és eképpen mulattató és oktató lektűrré változtatni nem merjük. Tehát az oktató, célzatú mesének mindenképpen van helye, ha megfelelő színvonalú, Balogh Sámuel szerint. A 21. századból visszatekintve egyértelműnek tűnik, a csodás elemekkel dúsított elbeszélő prózai művek sikertörténete, s az, hogy a tündérmesék hamarosan ajánlott olvasmánnyá váltak, mind felnőttek, mind gyermekek számára. Ennek tudatában értékelhetjük igazán Kónyi János úttörő tevékenységét, aki igen korán felfedezte ezt a műfajt, és a maga sajátos módján adaptálta a magyar mesehagyományhoz. És hogy mennyire értékes, ahhoz felmutatok egy könyvet. Ugye a tündérmesék azok már a 20. században két irodalmi regiszterhez is tartoznak, és hát a gyerekmesék világában találjuk meg a Kék Madárnak 1971-es magyar kiadását, német változat alapján készült, a Királyfit nem Sármántnak, hanem Milánnak hívják, a Pisztrán király kisasszonyt Varany király kisasszonynak, a négy mesebeli tojás helyett négy dió szerepel benne, tehát igazából ennek sokkal kevesebb köze van Madame d'Aulnoy eredeti meséjéhez, mint Kónyi szövegének. A másik két Kónyi által lefordított mesének pedig máig sem készült újabb magyar fordítása. Köszönöm szépen a figyelmet!